Velem szemben Bethlen József, a Magyar Marokkói Üzleti Tanács tanácsadója. Szervusz, kellemes napot neked.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy fordulhat el, hogy Afrikában esik a hó? Ugye 14 kilométerre vagyunk Európától, és ugye Európának a déli része, ez már ugye Spanyolország, szóval hogy lehet, hogy ott havazik Afrikában, ami még lejjebb van adott esetben, mint Európa?
Nem vagyok meteorológus, de a helyzet az, hogy a Rif-hegység és a közép- és magas atlaszban rendkívül sokszor esik télen a hó.
Aha, tehát gyakorlatilag ez egy teljesen természetes és nem különleges állapot.
Nem különleges, annyira nem, hogy van örök hó Marokkóban, a Tiska és a Tubkal, ami 4000 méter fölötti két hegycsúcs, és Ukájmedemben síelni lehet.
És síelnek is az ember?
Síelnek is.
Tehát rendes, egyrészt
az ottaniak, másrészt pedig mennek oda külföldiek.
Tehát gyakorlatilag turizmus szempontjából ez a hegység télen, ez egy abszolút paradicsomnak tekinthető?
Igen, paradicsomnak tekinthető, valóban.
Itt az egyik hallgatónk írta, azt hiszem, hogy Szegvári Tamás. Most olvastam, hogy a lezuhant orosz műhold darabjai Marokkó környékére esett. Hát nem Marokkóra, hanem azt hiszem az Atlanti-óceánban.
Valószínűleg, de erről nem
van.
Tudok közelebb.
Atlanti-óceánról beszéltek, és hát valószínűleg ennek a részre, tehát Marokkó közelében esett le.
2000 kilométer tengerpartja van, illetve hát az
óceánpartja. 2000 kilométer. Próbáljuk ezt az országot, Marokkót valóban behatárolni, mettől meddig, mennyi emberrel, kik vannak benne, hogyan élnek, tehát egy valamit, amire rá lehet úgy majd kérdeznem nekem, hogy mi is ez a Marokkó.
Igen. Afrika északnyugati, az afrikai kontinens északnyugati részén, a legnyugatibb részén fekszik, gyakorlatilag a Mediterrán és az Atlanti-óceán partján. Három nagy földrajzi egysége van, az Atlanti-óceán mellett húzódó tengerparti sáv, amelyik rendkívül gazdag, van a Rif-hegység, a középső magasatlasz és az antiatlasz, és az emögött elterülő óriási sivatagi rész. Ez a három határozza meg, mind éghajlatilag, mind az emberek életmódját tekintve Marokkót.
Marokkó tehát egy rendkívül különleges helyen. Tehát egy olyan ország, amelynek 2000 méteres tengerpartja van, vagy 2000 kilométeres tengerpartja van, óceánpartja van, az tulajdonképpen egy gazdag országnak tekinthető. Azt mondják, a tenger az egy bizonyos fajta gazdagságot adhat az adott országnak.
Igen, ez így van, és végeredményben az Atlanti-óceáni part a világ egyik leggazdagabb halpadja. Nagyon sok koncessziós halászás folyik, rendkívül sok országból mennek oda, és az Európai Uniónak is van koncessziós joga az ottani hal feldolgozására.
Hát Marokkóból érkező szardiniákkal lehet találkozni a hazai üzletekben is, tehát gyakorlatilag. Meddig lehet egy óceán, tehát lehet, hogy ez nem egy igazából jó kérdés, de ugye a halászat, az orrfalászat, a különböző halaknak a feldolgozása hihetetlen mennyiségben ezen a világon, szóval meddig lehet meríteni a természeti kincseket, szóval nincs egy valami fajta hiány már bizonyos halakból, halfajtákból, mert hát tényleg az ember tör és zúz a saját étkezése érdekében.
Egészen bizonyos, hogy vannak már olyan halfajták, amik tulajdonképpen kihalóban vannak. Éppen ezért van egy nemzetközi egyezmény, ami meghatározza, hogy milyen kvótákat lehet kihalászni.
Tehát gyakorlatilag felmérik az Atlanti-óceánnak a halkészletét, és ennek megfelelően járnak.
Ezt rendszeresen figyelik, és ennek alapján feltétlenül mindenkinek be kell tartani ezeket a nemzetközi egyezményeket.
Halászat, az emberek egy része gondolom ezzel foglalkozik, de mi az, ami még nagyon-nagyon fontos Marokkóban, Marokkó szempontjából?
Igen, Marokkóban rendkívül fejlett a mezőgazdaság, elsősorban a primör termesztés, azon kívül a gyümölcstermesztés. Zöldség, gyümölcs, ez rendkívüli mértékben és mennyiségben fordul elő, nagyon jó minőségben, az emberek nagyon keményen megdolgoznak érte, de megvan az eredménye. Óriási exportőr az Európai Unió felé. Egyrészt a citrusok, amiket ők agrimnek neveznek, egyrészt citrusokat, másrészt pedig nagyon sokan például termeltetnek Marokkóban, magyar vállalatok is vannak, magyar cégek is vannak, akik termeltetnek például paprikát, és paradicsomot.
Olvastam, hogy egész Afrikát figyelembe véve a mezőgazdaság a fő idézőjelbetett iparág, ez a kettő szó nem igazából a mezőgazdaság és az ipar nem igazából kapcsolódik, de mégiscsak 6% a megművelt terület. Ebből a 6%-ből mennyi esik Marokkóra?
Ezt én nem tudom megmondani, csak azt, hogy a tengerparti sáv az rendkívül termékeny, és ez körülbelül hát egy olyan 5-6%-át teszi ki az országnak. De az, hogy afrikai viszonylatban ez a 6% hogy oszlik meg Marokkóra, erre sajnos nem
nincsenek adatok. Mivel foglalkoznak még az emberek Marokkóban, és kik élnek Marokkóban? Hát persze marokkóiak, de hát ez egész igen, biztos, ez nem ilyen egyszerű.
Marokkóban marokkóiak élnek. Elsősorban rendkívül nagy az arab és a berber népesség. Tulajdonképpen ugye a berberek az őslakók, az arabok a hijzsra után vándoroltak és mentek be Marokkóba. Bocsánat.
Semmi baj.
Mentek be Marokkóba. Azon kívül van egy kisebb keresztény közösség és egy ősi zsidó közösség. Ezek ott nagyon jól megférnek egymással, nagyon jól élnek, tulajdonképpen etnikai és vallási villongások nincsenek.
Igen, ez rettetesen fontos, és egyre inkább kezdek én arra rájönni, hogy ezek a különböző villongások a világban, ez nem az ott élő embereknek a villongásai, hanem a politikusok által gerjesztett villongások, amelyek aztán természetesen, mint egy hó görgeteg elindulnak, és akkor aztán igazából nincs gondolkodás, és nincs megállás, de hogyha hagyják őket békében, akkor az égvilágon semmi gond és semmi baj nincsen. Ugye erre is egy jó példa adott esetben Marokkó. Szóval egy része mezőgazdaság, foglalkozik, és azt is tudjuk persze, hogy Afrikában van gyémánt, arany, platina, rész, kobalt, mangán, urán, bauxit, króm, foszfát. Na most ezekből mi az, amiből jut Marokkónak is?
Marokkó a világ legnagyobb foszfát termelője, pontosabban az USA a legnagyobb termelő, de Marokkó a legnagyobb exportőre. Tehát itt rendkívüli nemzeti vagyon a foszfát.
Tehát foszfát kitermeléssel is foglalkoznak az emberek, és hogy mivel foglalkoznak még azon kívül?
Általában közepesen fejlettnek tekinthető az ipar, az acélipar, a gépgyártás, és ezeket fejlesztik most.
Tehát gyakorlatilag nem csak mezőgazdasági, hanem adott esetben hát ipari előre lépés és nyomulás is van Marokkónak. A Marokkó Afrika másik 53 országához hasonlítva milyen fejlettségi szinten van?
Tulajdonképpen az elemzők és a szakértők azt mondják, hogy Marokkó Dél-Afrikával és Tunéziával tulajdonképpen a három legfejlettebb országnak tekinthető az afrikai földrészen. Mondjuk van egy rendkívül gazdag Gabon, de az egy viszonylag kis ország, olajából él, az egy más dolog. Marokkóban nagyon magas tulajdonképpen a fejlettség, az Európával összehasonlítva nagyon nagy a felzárkozási igény, és nagyon-nagyon sok kooperáció van az európai vállalatok és a marokkói vállalatok között.
Milyen az életszínvonal? Bocsáss meg, szabadba vágtam, arra ugye.
Csak még annyit, hogy az Európai Uniónak advanced státuszban lévő egyik országa, ami ez esetben azt jelenti, hogy a jogharmonizációja körülbelül 95%-ban ugyanaz, mint az Európai Unió tagországainak.
Igen, ez rettetesen érdekes, és hát nem véletlenül ugye a legfejlettebb országok közé tartozik. Na most egy ilyen legfejlettebb országban milyen az életszínvonal? Tehát melyik a legnagyobb város a Marokkónak, és ebben a nagyvárosban hogyan élnek az emberek? Milyen közlekedés van? Szóval egyszerűen mi történik egy ilyen nagyvárosban?
Marokkó legnagyobb városa nem a főváros, Rabat, hanem Casablanca. Ennek gazdaságilag óriási jelentősége van. Rabat a főváros, az az úgynevezett adminisztratív város.
Casablanca, úgy, mint Washington Amerikában.
Casablanca az vállalkozók, a kereskedők, a bankárok és a biztosítótársaságok városa. Rendkívül fejlett, csodálatosan szép, modern város. Uh-huh. Természetesen vannak régi területek is, ugye a régi Medina, ahol viszonylag összezsúfolva élnek az emberek, és vannak az agglomerációban szintén vannak viszonylag szegényebb területek. Azonban nagyon régóta nem voltam ott, és tavaly szerencsém volt visszamenni. Uh-huh. Olyan óriási fejlődés van, amit itt még nálunk sem lehet elképzelni. Egyre másra épülnek a hatalmas épületek.
Felhőkarcolók? Vagy
nem, nem, az felhőkarcolók. 10-20 körülbelül olyan 15 körül van a legmagasabb
épület.
Uh-huh. Annál nem mennek magasabb.
Mivel közlekednek az emberek? Van tömegközlekedés?
Van vagy? Tömegközlekedés. Elsősorban busszal lehet közlekedni, uh-huh. de ugye a viszonylag jó módú réteg az természetesen
autóval
közlekedik. Casablancában más nincs.
Volt egy film, ugye, amelynek a, hát ha úgy tetszik, Casablanca volt a fő helyszíne, de ez a Casablanca, amit a filmben láttunk, ez állítólag nem létező helyszín volt. Emlékszel a filmre?
Én természetesen emlékszem a filmre, többször megnéztem. A film nem Casablancában játszott, nem Casablancában vették fel.
Így van, így
ugye,
van.
Hanem
egy nem létező, nem létező,
de te lehet,
hogy létező helyen
fölépítették. Na most, ami az érdekesség ennek, hogy a Rik kocsmáját nemrégiben végül is megcsinálták
Casablancában,
nem messze a Medina szélétől, tulajdonképpen fölépítették a Rik kocsmáját, tehát ez létezik. Régebben a Rik kocsmájához hasonló berendezés volt a Hyatt szállóban.
De most ezt a berendezést a filmre utalva megcsinálták.
Igen.
Ez nagyon érdekes. Aki elmegy Marokkóban, a Casablancába, egész biztos, hogy megkeres, hogy mekkora turizmus, és mennyien mennek Marokkóba, és milyen árakkal lehet ott élni, és létezni, erről beszélünk, de ha már kocsmánat tartottunk, Rik kocsmájában is volt zene. Hogy pontosan ilyen, mint amit most játszani fogunk, nem tudom, mert ezt a CD-t te hoztad nekem, és nem tudom, ha jól mondom, hogy Belly Dance from Marokkó, tehát gyakorlatilag ez a CD-nek a címe is, és most jön a nehezebb része, ez a Shaf Hassan. Ez egy énekes, ez egy együttes, vagy...
Ez egy együttes,
és ez egy népszerű együttes Marokkó.
Népszerű együttes Marokkó.
Hallgassuk meg. Én nekem...
Nyugat-Európában is ismert.
Nyugat-Európában ismert, szóval rögtön a csajok jutottak az eszembe, meg azok az őrületes táncok, amit járnak azokra a zenékre, amelyet ez a Shaf Hassan nevű együttes is játszik. Hallgassuk csak! Betlen József a vendégünk, ő a Magyar Marokkói Üzleti Tanács elnöki tanácsadója. Visszatérünk Marokkóra, de érdekességképpen mindenképpen kell beszélni arról, mert ez országonként nagyon sok esetben változó, nem egységes, vagy annyira sem egységes, mint adott esetben az Amerikai Egyesült Államok. Szóval milyen az államformája Marokkónak?
Marokkó úgynevezett monarchia, ami demokratikus, szociális monarchia. Ez van benne az alkotmányukban. 6. Mohamed a király. Uh-huh.
Tehát tulajdonképpen a monarchián belül királyság van.
Monarchián belül királyság van, igen, mégpedig örökletes királyság, és kb. 1200 éve van az Alaui dinasztia a trónon.
Igen. Mindenbe beleszólnak, vagy pedig ez a monarchián belüli királyság, ez egy ilyen látszat királyság, és hát ugyan felépülnek a különböző minisztériumok, amelyek ugye hát a világon mindenhol felépültek.
Alkotmányos monarchia, tehát van parlament, van kormány, a király tulajdonképpen államfőként jelenik meg ebben az esetben. Uh-huh. Tehát a törvényeket, rendeleteket ő írja alá. Van, amikor saját törvényjavaslattal fordul
tehát
a parlament.
A köztársasági elnök is
gyakorlatilag
együtt.
Igen, olyan, tehát, mint egy
hogy tudjuk a dolgot, igen, hasonlítani, igen, az, igen, európai
népcéghez. 30 millió alattvalója van, mint mondottam, körülbelül ugye arabok, berberek, zsidó lakosság és Európából betelepült keresztények.
És rendkívül harmonikusan és nyugalomban élnek. Milyen a közbiztonság Marokkóban?
Marokkóban a közbiztonság nagyon elfogadható, sokkal jobb, mint a környező országokban.
Mármint Afrikához képest,
igen,
környező
persze,
országokban.
Természetesen.
De ott sem lehet nyitva egy autót, hogyha kiszállok belőle.
Természetesen nem. Ezt sehol nem lehet.
Ezt
már.
Sehol persze, nyilvánvalóan.
Ezt sehol nem lehet már.
Az utolsó hely, ahol nyitva lehetett egy ideig hagyni egy autót, amíg az első lopás nem történt meg, a Ciprus volt. Én voltam úgy Cipruson, hogy bent hagytam mindent a kocsiban az éjszakára, és nem zártam be szárad előtt az autót, és minden ugyanúgy volt benne, mint ahogy hagytam. És hát ez egy direkt próbáltam ki, mondták, hogy ne zárd be, tök fölösleges, senki nem fogja elvinni. Azt egyszer történt valami, és attól kezdve ott is felborult a rendszer teljes mértékben. Szóval Marokkó a maga szintjén biztonságos. Rendőrsége van-e Marokkó? Nyilván van rendőrsége.
Természetesen van rendőrsége. De tulajdonképpen inkább csak a forgalommal foglalkoznak, tehát az a fajta rendőrség, amelyik mondjuk a bűnüldözéssel foglalkozik, az utcán nem nagyon jelenik meg, tehát azt nem nagyon lehet látni a Sûreté Nationale-nak az emberei.
Egy nagyon gyakorlati dolog, hogyha itt valaki pontosan lehet, hogy annak kapcsán, hogy beszélgetünk róla, és kedvet kap az óceánparthoz, kedvet kap Marokkóhoz, és el szeretne jutni Marokkóba. Hogyan lehet eljutni Budapestről Marokkóba? Közvetlen repülőjárattal, vagy átszállásokkal?
Közvetlen repülőjárat tulajdonképpen nem tudom, hogy lehet-e mondani.
Mindent lehet.
Budavár Toursnak van.
Budapestről?
Igen, Budapestről Agadirba.
Aha.
Charterjárat.
Az milyen távolságra van Casablancától például?
Milyen, tehát Casablanca-Agadir?
Igen.
500 kilométer.
500 kilométer.
Casablanca-Agadir 500 kilométer.
Tehát Agadirba el lehet repülni innen?
Csak Agadirba lehet Magyarországról elrepülni. Egyébként minden átszállás, mindenképpen átszállás. Vagy Portugálián keresztül, vagy Párizson keresztül, Rómán keresztül.
Tehát közvetlen járat Magyarországon nincsen.
Nincs.
Casablancában nincsen repülőtér?
Óriási nagy repülőtér van, rendkívül modern repülőtér van, és nagyon nagy forgalmú.
Tehát gyakorlatilag az is megoldott, hogyha
minden,
valaki...
Minden nagyvárosban van.
Repülőtér.
Rabatban, Agadirban, Fezben, Meknesben, mindenütt van nemzetközi repülőtér.
Melyik az a város, amely tulajdonképpen a legjobban mutatja meg a múltat? Azt szokták mondani, hogy minden városnak van egy jó városa, amely kicsikét a múltat mutogatja, amelynek én legalábbis rettenetesen örülök, tehát én mindig az óvárosokat keresem, bárhol vagyok a világon, mert abból sok mindent meg lehet tudni, hogyan éltek az emberek, hogy mivel foglalkoztak az emberek, hogyan építkeztek az emberek. Tehát a modern építkezés az a világon mindenhol teljesen egyforma, de hogyha valamit a múltból akarok megtudni, akkor az óváros sok mindent megmutat. De van-e olyan város Marokkóban, amelyet elkerült a civilizációnak ez a formája, ez a fajtája, hogy nagyokat építünk, és sugárutakat, meg egyebeket?
Ez elsősorban Fez, amelyik a világörökség része.
Fez?
A fezi óváros, a világörökség része. Gyönyörűséges. Tehát minden megmaradt azon a középkori szinten, ott bent az óvárosban, ahogy annak idején megépítették.
Mondjad.
Rendkívül fejlett a kézműipar, és itt Fezben lehet látni, ahogy készülnek a gyönyörűséges termékek.
Mi a legjellemzőbb terméke Marokkónak? Persze, tehát van, a kézműiparon belül mindenki farag fejeket, meg bőröket, meg egyebeket, de van-e valami olyan szimbóleum, amely...
Hát ezt így nagyon nehéz, mert minden kézműipari területnek megvan a maga különlegessége. Ugye a rézmunkája gyönyörűséges, azon kívül a bőrdíszmű. Franciául maroquinerinek nevezik a bőrdíszművet, tehát marokkói eredetű munkának, maroquineri. Ezek rendkívül szépek, a szőnyegei csodálatosak, és minden területnek más szőnyegei vannak, más jellemző. És a berakások, az intarziák csodálatosak.
Mennyi turista látogat el Marokkóba? Turisztikai központnak is nevezhetjük Afrikában Marokkót. Tudom, hogy mindenki Egyiptomról beszél, meg Tunéziáról, tehát
Egyiptom,
ezek a legfontosabb.
Tunézia. Igen, ezek első, nyilván megvan mindegyiknek a saját maga jellegzetessége. Marokkónak is megvan. Megvan a négy királyi város, ami általában minden Bédekerben, hogy mondjam, benne
Bédekerben,
van.
Igen, minden Bédekerben. Utazási könyvben benne
van. Utazási könyv, ez még ugye régi
a Bédekerben, így van, kevesen ismerik,
igen,
már
kevesen szerintem. Ismerik, elnézést.
Semmi baj, de hát én is Bédekernek hívtam nagyon sokáig.
Igen. Hát először is ugye a tengerpartjai gyönyörűek, és nagyon-nagyon jól lehet ott fürdeni, lubickolni és eltölteni az időt. Különösen Agadirban. Tanzsé rendkívül érdekes város azzal, hogy egyrészt közel van Európához.
Tehát 14 kilométerre pontosan.
És mégis egy afrikai város, rendkívül érdekes.
Hihetetlen szép város, én voltam ott. Tehát én tudom, hogy az milyen, valami egészen fantasztikus, és hogyha valaki oda elmegy, akkor nagy valószínűséggel kedvet kap arra is, hogy tovább menjen.
Fezben alapították a világ első egyetemét, ami nem csak koránikus egyetem volt, hanem profán. Ugye matematikát, csillagászatot és egyebeket is tanítottak, az is a világörökség részéhez tartozik. Marrakesben ott van a Jama El Fna főtér, amelyik szintén egy világhírű esemény színhelye, ahol minden áldott nap a kora délutáni órákban kimennek a kereskedők, kimennek az ételkészítők, és óriási, mondjam így, hogy jambori van.
Igen,
tehát
igen.
Fantasztikus élet van. Egy egészen különleges esemény.
Rövidesen folytatjuk, de most ugye zenével is maradjunk Marokkóban, maradjunk a marokkói zenén, úgyse nagyon lehet hallani ilyen zenéket sehol sem, a poptarisznya.hu-n sem. Szóval Sharif Hassan és egy újabb dal a marokkói, hogy is mondjam, slágerek közül? Hát kérem szépen, könnyen lehet. We'll be right back. itt Magyarországon is, és hát persze Európában is azokat a tüntetéseket és azokat a megmozdulásokat, amelyekről azért a sajtóban lehetett olvasni, arab tavasznak hívják. Ez az arab tavasz, ez gyakorlatilag mit jelent? Szóval ez egy igazi forradalmat jelent, szóval gyakorlatilag ez itt több országban, ha úgy tetszik, nyomon követhető volt. Marokkóban is, vagy?
Marokkóban is, természetesen.
Mit jelent ez, hogy arab tavasz?
Az arab tavasz azt jelentette, hogy az emberek megunták azt, hogy minden felülről jön, hogy ezek a klánok mindent magukévá tettek, mindent.
És ez vonatkozik ugye a királyságra is? Tehát a királyok által diktált bármire?
Pontosan erről van szó, hogy azért ez Marokkóban eleve kevésbé volt látható.
Látványos, aha.
Kevésbé volt látható. Ennek ellenére ennek az arab tavasznak a szele elért Marokkóba is természetesen. Itt is voltak megmozdulások, korántsem olyanok, mint Tunéziában vagy Egyiptomban, nem beszélve Líbiáról meg Szíriáról. Itt is kimentek az emberek az utcára, több emberi jogot követeltek, átláthatóságot követeltek, és akkor a legelső ilyen megmozduláson volt is rendzavarás volt, azt hiszem 8 halott Meknezben, de azok azért történt, mert elkezdtek kirakatokat fosztogatni, és ezt hát nem tolerálták.
Hát ez ki tolerálja?
Senki nem tolerálja,
így van.
És akkor a király, 6. Mohamed azt mondta, rendben van, lehet tüntetni, lehet transzparenseket kihozni az utcára, lehet követeléseket megfogalmazni, egyet nem lehet, rendet nem lehet zavarni. Nem lehet randalírozni az utcán, nem lehet kirakatokat betörni. Oké, vettem a nép szavát, új alkotmány. Akkor megbízott egy munkacsoportot, egy világhírű alkotmányjogász vezetésével, átdolgozták tulajdonképpen az alkotmányt, amiben az is szerepel, hogy a király hatalmát egy kicsit visszafogták. Tehát kevesebb beleszólása van dolgokba, és megszületett.
Ez ilyen egyszerű volt, hogy azt mondta a király, hogy
ez ilyen egyszerű.
Oké, szóval
hogy a háttérben mi játszódott le, ez természetesen
nem tudom. Ha ez ilyen egyszerű, akkor ezt nem kéne itt a világ különböző, nevezzük valamennyit királynak, szóval ezek a királyoknak nem lett, amikor a nép szól, hogy királykám, akkor ezt most másképpen kéne csinálni. Azt mondják a király, hogy oké, akkor csináljunk egy valami
valószínűleg
más.
Ezt a példát kellene átvenniük. Nem beszélve arról, hogy amikor elkészült ez az új alkotmány, a szövege megjelent minden napilapban, mindenki elolvashatta, és július 1-én népszavazást tartottak róla. És körülbelül 90%-os arányban megszavazták.
Ilyen egyszerű a dolog.
Ilyen egyszerű, kiírták az új parlamenti választásokat, meg is volt november 22-én, és alakul az új kormánya, a kormányfő már megvan, és most alakul az új kormány.
Milyen egyszerű a világ, csak el kell menni hozzá Afrikában. Na, de térjünk vissza egy picit még a turizmusra, hogyha megérkezik valaki Marokkóba, akkor ugye az első dolga, akkor kéne valamit valahol egy jót enni. Szóval milyen étkek vannak, milyen italok vannak, mit lehet enni, mit lehet inni, mi az, amit mindenképpen ki kell próbálni, bár nem európai, és van-e egyáltalán európai? Van-e például az európaiak által nagyon kedvelt kínai? Szóval milyen éttermek vannak, hogyan működnek ezek az éttermek teljesen hasonlóan, mint Európában, vagy pedig egy picit másképpen?
Akkor először, ami nem marokkói, van kínai, van különböző arab országokból lévő étterem, van olasz, van francia.
Szóval minden van.
Gyakorlatilag
minden van.
Minden van. A marokkói konyha világhírű. Ez tulajdonképpen ugye egy mediterrán konyha, rendkívül változatos, hasonlít a franciára és a libanonira.
Azt hiszem, nem lehet rossz. Az a kettőnek a keverék, ez nem lehet rossz.
Ugyanakkor vannak természetesen ősi ételeik, például a tajin, ami nem egyfajta étel, hanem egy étel elkészítési mód, egy gyönyörű cserépedényben, lassú tűzön, mindenféle rendkívül finom, szaftos ételeket készítenek. Nagyon-nagyon sok olivát esznek.
Tehát az olívabogyó az egy ott is.
Az olívabogyó, az olívaolaj, és van egy világhírű olajuk.
Hát a trópus és a mediterrán országokban ez teljesen természetes, az olívabogyónak a nagy mennyiségű fogyasztása.
Rendkívül sok zöldséget.
És hát gyakorlatilag a köretek ebből. Mi a helyzet a hússal?
Hát végül is a sertéshúson és a harcsa húsán kívül mindent megesznek.
Mert ez a kettőt, tehát a harcsát, a más halakat esznek, harcsát más,
ne? Igen, ez benne van a Koránban, hogy a harcsát használ.
Ez nagyon érdekes. És akkor nincsen.
Megvan az oka, ebben most nem érdemes belemenni.
De hát gyakorlatilag vallásokokra.
Ugyanúgy, ahogy a sertéstilalomnak is megvan az oka, ebben se érdemes most így.
Tehát, hogyha valaki egy jó rántotust akar ezni, az nagy valószínűség valamilyen kétlábú bor fogja.
Borjúból, rendkívül finom milanézét, panét, attól függ, hogy melyik.
Mit lehet inni Marokkóban? Mi van a szeszes italokkal?
Marokkó bortermelő ország, nagyon finom boraik vannak.
És a bor az egy elfogadott ital ebben a világban? Tehát ez a fajta alkohol, vagy
hát
pedig?
Minden esetre természetesen van egy olyan réteg, amelyik az iszlám vallás miatt egyáltalán nem fogyaszt alkoholt.
Épp pontosan de erre gondoltam.
Aki fogyaszt, annak megvan a lehetősége.
Igen.
Kivéve mondjuk a ramadán időszakban, mert akkor napközben egyáltalán, de akkor még éjjel sem. Tehát aki vallásos ember, az a ramadán alatt egyáltalán nem iszik.
Mindentől függetlenül, aki elmegy, megtalálhatja nyilván a nagy szállodákban és mindenhol azt a fajta bizonyos italt, amit ő szeret, mert a helyi várokban. Tehát egy turista számára nem vonatkoznak a bizonyos dolgok, és hát ennek megfelelően. Milyen árak vannak egy európai árhoz? Vagy mit tudom én, 8 egység Magyarországon egy üveg viszki, akkor hány egység Marokkóban? Drágább, olcsóbb.
Drágább, valamivel drágább. Igen, valamivel drágább.
Ha én el akarok menni 2 hétre Marokkóba másodmagamban, az körülbelül mennyi pénzből jön ki mondjuk egy 4 csillagos szállodába? Hát ez egy ravasz fogós kérdés, tudom.
Igen, ez a fogós kérdés, mert nem mindegy, hogy egyénileg megy valaki, vagy szervezett turista útra megy valaki.
Igen.
De általában azért egy 2 hetes út körülbelül 200 ezer forint körüli összegből jön ki.
Azt
ugye viszonylag nagy a távolság. Tehát
a repülőút az már eleve egy nagyobb. Én azt hiszem, hogy egy picikét, hogy beljebb vagyunk, ami a Marokkót és annak ismerését próbálta itt ebben az elmúlt nem egészen egy órában megmutatni, de én azt hiszem, hogy nagyon messze vagyunk még mindig. Szóval azt hiszem, egy ilyen ország és jó néhány ilyen város, amely ott van, hát olyan városok, amelyekről mindenki jól ismer, Casablanca, Marrakesh, tehát ezek a nevek különböző filmekben, regényekben és nem utolsósorban zenékben maximálisan működnek, és hát ennek megfelelően remélem, hogy sikerült felcsigázni egy picikét az érdeklődés Marokkó irányába. Nyugodtan mond még egyszer ezt az utazási irodát, ahova el lehet bátran menni.
A Budavár Tours.
Tehát a Budavár Tours, amely a Marokkó specialista.
Igen, Marokkó.
Vagy Afrika
más,
specialista.
Más, természetesen más utakat is szerveznek, de ők marokkói specialisták, az agadíri tiszteletbeli magyar konzullal állnak kapcsolatban, mert hogy ilyen is van, akinek ott utazási irodája van, és ők állnak kapcsolatban egymással.
Ennyit már a Marokkóról és Afrikáról, pénteken folytatjuk egy másik országgal, megpróbáljuk körbejárni és megmutatni, hogy milyen országok vannak. Ugye azt megtudtuk, hogy Marokkó az egyik legfejlettebb, ha úgy tetszik, az afrikai országok között az egyik leggazdagabb, és hát ennek megfelelően az élet nagyon hasonlít az európai élethez, és hát a természeti kincsei, a tengerpartja, a városok múltjai pedig feljogosíthatnak bennünket, hogy új útirányt keressünk a megszokott tengerpartok és a megszokott országok és városok mellett. Bővítsük Marokkóval is azt a listát, ahova érdemes elutazni. Kedves hallgatóink, Bethlen József volt a vendégünk, ő a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács elnöki tanácsadója. Jut eszembe, mi a dolga egy elnöki tanácsadónak?
tanácsadás.
És miben kérnek tőle tanácsot?
Általában inkább arról van szó, hogy mivel Marokkót viszonylag jól ismerem, tehát elsősorban ezzel kapcsolatban a megközelítésmód, a tárgyalásoknak a levezetése, hogy körülbelül ez hogy történik általában ilyenekben. Azon kívül hát különböző üzleti tanácsok.
Igen, hát nyilvánvalóan az üzlet Marokkóban és Európa között, és valószínűleg Marokkó és Magyarország között van jelentős üzleti kapcsolat, és üzletelés akkor nevezzük így Marokkó és Magyarország között?
Az, hogy jelentős, az...
Mit nevezünk jelentősnek, ez itt a két?
Jelentősnek, körülbelül 50 millió dollár a két ország közötti.
Az eléggé csinosnak mondható.
Igen, és ennek a fejlesztésével foglalkozunk.
És ez az, amiben nyilvánvalóan kérik ki a te tanácsodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot kívánok neked.
Én is köszönöm.